Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Frissítették a franciák az amúgy még Magyarországon is komoly értékesítési sikert aratott DS család két tagját. A Citroën luxus márkájának számító DS tavaly megkétszerezte hazai eladásait. Így mondhatni, előkészített piacra érkezik a megújult DS 3 és DS 7. Két kategória, két városi terepjáróról van szó, közös bennük, hogy a belségűsű motorok megtartása mellett jelentősen fejlődött az elektromos hajtásláncuk. A DS3-ba a koncern legkorszerűbb akkumulátoros villanyhajtása került, a DS7-be pedig egy hallatlanul erős, 360 lóerős konnektoros hibridet építettek be. Feltűnően jobbult a luxusérzet mindkét modellben, a külső megjelenésük korábbi különbségét is szépen összefésülték. Ennyi volt az alaphír, a részletekkel Kanalas Gergely DS márka igazgató érkezett hozzánk. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Nekem volt szerencsém mind a két elődmodellt, úgymond időzőben elődmodellt kipróbálni. Nekem nagyon bejön a franciás stílusvilág és a franciás életérzés, és nagyon tetszik a technológiai és egy csomó olyan megoldás, amely egyébként nem egészen jellemző az európai autógyárakra, ráadásul nagyon szépen megkülönbözteti ezt a márkát azért a keletiektől. Itt a DS3-ban, ha kezdjük itt a bemutatást, itt rögtön szembe ötlik, hogy ez az autó az nem egészen ugyanaz, amit én próbáltam kezelőtt vagy két évvel.
Igen, köszönöm, hogy így felvezetted az újdonságokat. Ha már a hármassal kezdjük, igazából volt egy jelentősebb frissítés, de azért az autónak az alap megjelenése megmaradt, viszont ugye nekünk a korábbi újdonságunk a DS4-es volt, és az egy sokkal ilyen élesebb vonalvezetésű autó, és ezt az új stílust kapta meg a 3-as is, különösen az elején látszanak ezek a kicsit élesebb, szögletesebb vonalak. Viszont ami a lemezek mögött van, az talán fontosabb. Ugye, ahogy említetted, nem csak elektromos változatban létezik, hanem megmaradt a dízel és a benzines kivitel is, de a nagy változás az a villanymotoros verziónál van.
Mutassuk be az autó méretét, mert nagyon lényeges. Ugye ez nem egy nagy autó, azért nem. A DS3. Ha a stílusát kellene meghatározni, akkor ugye nem haragszol, hogy azt mondom, hogy nekem legjobban a Cuprára emlékeztet.
Nem haragszom miatta.
És ráadásul ez előbb volt ez a modell, mint a Cupra, tegyük hozzá. Van benne egy pici kis Toyotás megoldás is, Lexusos is, de azért ez mégiscsak egy francia. Tehát teljesen igen, más stílusvilágot képvisel.
Ez egy nagyon kompakt méretű autó, ez alig több, mint 4 méter hosszú, tehát ez egy városi méretű autó, elég magas.
4,12-es hossza, ugye?
Igen, egy szabadidő, egy kis prémium szabadidő autó. Viszonylag kevés ilyen kategóriájú autó létezik, mert ez általában inkább középméretűek ezek a szabadidő autók, ez kicsi. Egy városi autónak tökéletes méretű.
Azért tegyük hozzá, hogy ez alsó középkategóriás méret.
Méret, igen.
1,8 méter széles, azért ez egy ilyen golfos megoldás.
Igen, tehát egy arányaiban egy jó kiállású, jó magasságú szabadidő autó, egy elég egyedi karosszéria formával, különösen oldalról, aki még emlékszik az előző DS3-asra, ugye az oldalán van egy ilyen jellegzetes, igen, ilyen cápahuszonyszerű lemez kinyúlás, az megmaradt ennél az autónál is, úgyhogy ez teszi különleges, és elég megosztóvá is ezt a formát.
Hát sokban emlékezteti ezt az autót a Q2-re, ez a lemez megoldás is egyébként, és ha jól tudom, a gyár önmagában is a Q2-re és a Mini Countrymanre próbál ráhangolódni, mint igen, konkurenciára ezzel a modellel.
Mindkét modell, amit említettél, nagyobb valamivel a DS3-asnál, de mivel a kategóriában igazából prémiumból ezek a kisebb szabadidő autók léteznek, így mi is azért hozzájuk igazítjuk magunkat.
Érdekes, hogy a DS márkával a Citroën azt a luxus szegmens próbálta elérni, amely egyébként sok szempontból eddig nem létezett, például a behúzható, elektronikusan kiengedett kilincsek.
Igen.
A korábbi luxus osztálynak nem volt része, ezt legelőször a Tesla hozta be, aztán másolták mások is, de igazából nem gyökerezett meg a mai napig a felső kategóriában, mégis ez egy luxus érzést ad az embernek.
Igen, és egyébként, ha ez szépen van megcsinálva ez a kilincs megoldás, akkor nagyon elegáns tud lenni. Tehát gyönyörűen belesimul ugye a karosszériába, hogyha megközelítjük az autót, akkor magától kiadja a kilincseket, ha elindulunk, visszahúzza, és nem mellesleg mondjuk egy villanyautónál, az aerodinamikában is azért van ennek szerepe.
Az autó orrésze egyébként nagyon sokat változott, a lámpák formája is, ugye a kidolgozása is teljesen más, tehát kapott egy olyan nappali mellettfényt, amely most már hát összefésülte a márka stílusjegyeit, ugye? Space Frame-nek hívták ugye az Audinál ezt a orrkiképzést, mert nagyon-nagyon emlékeztet rá, és egy kicsit Lexusos is. Az egész autónak nekem a tömege tetszik, mert robosztus, zömök, nem túl nyúlánk, egy ilyen sportos, dinamikus mozgást.
Igen, mondják rá, hogy olyan, mintha egy kis tank lenne. Tank egyébként lenne. Úgy belül is, ha beleül az ember, mivel magas az övvonal, úgy eléggé ilyen robosztus érzetet kelt az autó.
A tengelytáv valamilyen rövidebb, mint az előző két említett konkurenciái. Itt olvastam a szaksajtó bemutatóját. Itt mindenki kihangsúlyozza, hogy elől nagyon kellemes a fej és a váltér, hátul viszont szűkös egy kicsit.
Igen, ezen nincs mit szépíteni, ez egy rövid autó. Szerintem két gyerek rendesen elfér hátul, de alapvetően ez inkább az első sor komfortjára van kihegyezve, ott viszont teljes értékű nagy, akár finom nappabőrrel borított üléseket találunk, ami akár vezető oldalon masszás funkcióval, természetesen fűthető megoldással van ellátva, úgyhogy elől nem érezzük a kis autós jellegzetességeket.
Egy sor dolog megmaradt azért a hagyományos autóból, a nyomógombok sora, bár itt az a kifogás érte, hogy túl egyformák ezek a gombok, de hát nyilván meg kell szokni, és másrészt feliratok is, vagy különböző piktogramok is jelzik, hogy melyik mire való.
Igen.
Nagyméretű ugye érintő kijelzőt kapott a kocsi, ráadásul sokkal gyorsabb a szoftvere, mint az előd modellnek.
Igen, ez nagyon fontos. Ha mondhatom, akkor talán az a kritika, ami az elmúlt időszakban érte ezt a két modellt, a 3-ast és a 7-est, az az, hogy a belső szórakoztató rendszere, vagy információs rendszere az nem volt a legmodernebb, de most teljesen új megoldást kapott. Önmagát frissíti már ez a rendszer, ez a over-the-air frissítés, ez megoldódik magától. Vezeték nélkül tudjuk ugye kitükrözni a telefonunkat, akár a CarPlay vagy az Android Auto megoldáshoz már nem is kell csatlakoznunk vezetékkel. Úgyhogy egy gyors, teljesen személyre szabható rendszer van. A DS3-nál egy 10,3 colos nagyon szép grafikájú képernyőn.
És egy HUD kijelző, ugye egy plexire vetített képet. Igen. Adó kijelző, ami valljuk be már nem éppen a ma technikája, viszont nagyon fontos mégiscsak, mert az Igen. vezető szeme előtt van egész úton.
Igen, itt annyi változás volt, hogy a pici érdekességet belevittek, hogy 3D hatású a rávetített információ, tehát a két-három dolog van, akkor azok térben egy kicsit máshogy látszódnak. De igen, ez egy egyszerűbb megoldás, egyébként ez egy opcionális tétel, tehát van, aki például nem kedveli ezeket a megoldásokat, de éppenséggel a biztonság szempontjából azért szerintem van értelme.
Ráncfelvárásról beszélünk, rögtön a hajtásláncnál is érződik ez, hiszen ugyan megmaradtak a belső égésű motorok, az 1-2-es, 3-hengeres turbos PureTech benzines, Igen. ami 130 és 100 lóerős is lehet,
Igen.
és a másfél lovas 4-hengeres Blue HD dízel 130 lóerővel, viszont kikerült a rendszerből a 155 lóerős benzines és a 100 lovas dízel. Miért?
Igen. 100 lovas dízel az már nagyon-nagyon régen, évekkel ezelőtt kikerült. Valószínűleg egyszerűen nem volt igény arra az alacsonyabb teljesítményre. A 155 lóerős motor, hát mint tudjuk ugye a szigorodó CO2 szabályozás miatt kikerült a kínálatból, hogy sok konkurensnél is általában a kínálat csúcsán lévő benzinesek azok azért szépen úgy eltűnögetnek a kínálatból. Egyébként nálunk a villanymotoros változatnak van hasonló menet teljesítmény, akár gyorsulásra, rugalmasságra, mint anno ennek a 155 lovas motornak volt.
Nagyon fontos, hogy csak a 100 lovas, tehát a gyengébbik motor kap manuális váltót, igen. minden másnál egy 8 sebességes automata váltó, ugye?
Mindenhol, igen.
Ez gondolom, hogy a fogyasztás miatt lényeges.
Igen, meg igazság szerint nálunk már egyáltalán nem keresik a kézi váltót. Bevallom őszintén, hogy a 100 lóerős alap motorizációból, ami ez kézi váltó van, talán egyetlen egy darabot értékesítettünk az elmúlt években, tehát ez a 8 fokozatú automata, ez igazából egy ilyen mindenki számára megfelelő erőátvitelt jelent.
Nézzük akkor az elektromos hajtást, hiszen itt ebben az igazi újdonság és igazi csemege ez. A koncern, a Stellantis koncern legkorszerűbb elektromos hajtását kapta meg, ha jól tudom, a e-Tense néven, igen, ugye a DS3, 400 voltos, 50,8 kWh-s akkucsomagot, ami hát a gyár szerint 402 km-re elegendő szuflát rejt magába. Ez egy új, nagyon korszerű hajtáslánc, alacsony magasságú profilú akkumulátorcsomaggal. Mit tud még ez az elektromos hajtás?
Igazából a kulcs információ az valóban a hatótáv, ugye minden ezért történt, minden változtatás. Az előző generáció a ciklus legvégén körülbelül 340 kilométeres hivatalos VLTP hatótávval rendelkezett. Na most ez az új modell, ez kapott egy teljesen új villanymotort, amit szintén Franciaországban gyártanak, és tehát úgy, mint az autót magát. Ez a korábbi modellnél nem így volt, és ez érdekesség, hogy a Stellantisnak egy félig meddig saját cége gyártja a motort, és az akupakot is Franciaországban gyártják, tehát a modell úgymond teljes egészében francia gyártásúnak tekinthető. Az aksi az 54 kWh kapacitású. Bruttó kapacitású, és ugye új vezérlés, új motor, új akkumulátor, jobb aerodinamika, és ezáltal sikerült feltornázni 402 kilométerre a hatótávot.
Ha jól tudom, ráadásul a villanymotor az egy új fejlesztés, egy 6 mágnes pólusú hibrid szinkronmotor, ami 156 lovas, 20-szal több, mint az előtt modellben, ugye?
Igen, 6 pólusú, illetve az állórésznél a hajtűtekercseléses technológiát alkalmazták, amit most egyre több villanyautóra specializálódott gyártó is már használ, ez is az energiahatékonyságot, a hatékonyságot növeli. Úgyhogy ez egy nagyon modern elektromos hajtásláncnak tekinthető, ami így a koncernen belül a DS3-asban próbálható ki először, de fokozatosan ez a hajtáslánc ugye meg fog jelenni a többi márkánál is a csoporton belül.
Ez a ráncfelvarott DS3 már kapható a kereskedésetekben?
Ez már kapható, tesztautó is van, bemutató autó is, tehát itt van fizikailag már.
Kíváncsi leszek az eladásaitokra, mert ugye azt tudjuk, hogy tavaly megdupláztátok, ami egyébként európai szinten is magas volt, és messze megelőzte azokat a luxus prémium márkájú konkurenciátokat, amelyekkel összemérjétek ezt a DS-t.
Igen, számunkra is meglepő adatok születtek. Mi ugye itt Magyarországon egy kis márka vagyunk, ezen nincs mit.
Jó, ez a német orientációjú piac azért még a mai napig is.
És ugye 2019-ben függetlenedtünk a Citroentől, teljes mértékben, nyilván a márka ott gyökerezik, de egy teljesen külön entitás itthon is, és egyetlen egy márka kereskedésünk van, tehát itt a volumeneket ennek a tükrében érdemes figyelni.
Hát ugye, ezt felszoroznák bizonyos márkáknál, akkor
azt mondom, hogy nagyon szép eredményt tudnánk elérni, és ugyanakkor még az is nagyon biztató, hogy a márka ismertségünk még sajnos alacsony, de mégis sikerült fejlődni, tehát azt gondolom, hogy néhány év múlva, amikor azért beérik a munkánk, meg a kommunikáció, és az emberek talán egy kicsit jobban megismerik, én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állhat a márka.
Rendkívül sokat telt a megismertetésért a DS7, ez az új ráncfelvarrott modelletek. Ez egy jó középkategóriás méretű autó, 4,6 méter hosszú. És hát az a különlegessége, hogy itt most megkapott egy nagyon nagy teljesítményű plug-in hibridet, ami 360 lovas és 5,6 másodperces gyorsulásra képes.
Igen.
Brutális.
Igen, ezek valóban elég szép adatok. Igazából eddig is volt a kínálatban hasonló menet teljesítményű, az 300 lóerős volt, itt még 60 lóerő jött ki a rendszerből ennél a csúcsmodellnél. Az az érdekes még, hogy itt azért más műszaki változások is történtek. Ennél a 360 lovas változatnál a nyomtávok is szélesebbek. Karosszériát megültették másfél centivel. Nagyobb féktárcsák vannak, nagy 21 szolos felnik, tehát ez vizuálisan is mutatja magát, hogy ez a kínálatnak a legerősebb tagja.
De hát a jól tudom, DS kevésbé motorizált változatai is megújultak technikailag, hiszen nagyobb tudású infotainmentet kapott. Igen. Ugye az ES7 is. Nappali fény is megváltozott, más a búrája, az orki képzése, a lámpaformája. Áttervezték ugye a hűtőmaszkot, a fényszórókat, pikkelymintás, a hátsó lámpa, egy lakszürke fényezését bevezettetek, ami nagyon, nagyon divatos, pláne a sportos autókra jellemző.
Igen, tőlünk kicsit szokatlan is. Egyébként a márkánk továbbra sem pozícionálja magát kimondottan sportosként, még ezzel a 360 lóerős verzióval sem, viszont azért nyilván ez már minden tekintetben azért afelé viszi el a márkát, hogy már sportos menet teljesítményei vannak.
Ha jól tudom, a másfél lovas 130 lóerős dízellel indultok, ugye ez a legkisebb?
Belső égésűből már csak ez az 1.5-ös dízelünk van, és igazából minden egyéb az már plug-in hibrid a DS7-esen belül. És a plug-in hibrid is elindul egy 225 lóerős első kerékhajtásos változattal, egyébként ebből is adogatunk el, és akkor eddig volt a 300 lóerős, az megmaradt, és akkor a tetejére a kínálatnak megérkezett ez a 360 lóerős változat. Ez utóbbiak egyébként összkerékhajtásúak.
Ebből a kínálatból melyik, amelyre jobban buknak a magyarok?
Szerintem az eladási számokban a 300 lóerős 4x4-es az, ami talán leginkább megjelent.
Van nektek még két nagyon jó modelletek. Mondhatom azt, hogy volumen modell az egyik legalábbis. DS4 és DS9. A DS9-ről annyit, hogy ez egy óriási hajó, egy hatalmas méretű autó. Talán, ha valakinek nem ugrik így be, akkor a 508-as Peugeot-ra emlékeztető, annak a fenéklemezét, de megtoldva tartalmazza, hogy ez az autó. Arra van ráépítve.
Igen, a 9-es az a Stellantisnak a legnagyobb elérhető platformjára épül.
Egy luxus autó egyébként.
Egy nagy luxus limuzin. Ugye ez egy olyan kategória, ami valljuk be, hogy lassan eltűnik szinte eltűnőben van az autópiacról. Bizonyos márkák még kitartanak
mellette. Hát a Passattal most már nagyon megcsappant, mert ugye korábban a Mondeót vonták ki, most leállt a Passat gyárt, Passat limuzin gyártása.
Igen, kombi lesz, ugye?
Csak kombi, igen. Úgyhogy nagyon nem
úgyhogy
akad.
Ez, bevallom őszintén, hogy mi sem tervezünk belőle nagy volumeneket, viszont nagyon örülünk, hogy van, hogy egy ilyen szép nagy limuzint meg tudunk mutatni. Egyébként ez is most már csak plug-in hibrid motorokkal érhető el.
DS4?
Ez lenne a volumen modell, a 9-es nem tekintem annak. A 4-es viszont nálunk, a mi szintünkön belül, eladási számainkon belül egy volumen modell, és amiatt is, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, sok igénynek megfelelő autó, tehát középméretű, kompakt, picit szabadidős, de mégis laposabb azért azoknál. Sokféle motor, benzines, dízel, hibrid, és szerencsére a cégek számára egyre inkább ott van a látótérben.
Szűk 4 éve van Magyarországon ugye ez a modell, márka. Luxus márka, vagy prémium márka. Hogyan lehetne itt összefoglalni annak az okát, hogy miért keresik ezt Magyarországon, hiszen ugye, mint említettük most már 2-szer is, hogy megdubláztátok az értékesítést egyik évről a másikra.
Nagyon lassan futott azért fel ez az eladás, igazából ez a 22-es év volt egy kis áttörés a számunkra, előtte azért ezzel az évi 50-60 darabbal kellett megelégedjünk.
Hát ismerkedni kellett.
Azt gondolom, hogy azért az a mennyiség is, amit eddig eladtunk, megjelent az utakon, egyre többen látják a márkát, nyilván ebben ti is segítetek nekünk, hogy némi ismertséget kapjon így a média által is, és hát azért mi is kommunikálunk, hirdetünk, igyekszünk célzottan hirdetni, és szerintem ez előbb-utóbb beérik, és egyre többen megkeresnek minket.
Hát az én szubjektív véleményem pedig az, hogy az autó eladja önmagát, és hál' Istennek vannak olyan márkák, amelyek viszonylag nehezen gyökereztek meg, ilyen a Cupra is egyébként, abban is egyre többet látok az országban, igen, a vidéken is, és ebből a DS-ből is nagyon meglepett, hogy még faluhelyen is láttam DS4-essel közlekedni családokat. Igen. Tehát valószínűleg mégiscsak van valamifajta vonzerő a többivel szemben, mondjuk a németekkel vagy a japánokkal
szemben.
Azt gondolom,
szemben, hogy ez a kifinomult, azt szerintem a kulcs szó a kifinomultság, különlegesség, hogy merünk más hogyan autót tervezni, mint mondjuk a legtöbb prémium gyártó, és merünk más anyagokat használni. Igazából egy ilyen nagyon egyedi hangulata van az egész márkának.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és ezeket elmondtad.
Köszönöm.
Kedves hallgatók, Önök Kanaras Gergelyt, a DS márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm az Önök figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.